Milyen a határ? Kezdjük ezzel.
A határ most szép zöld, annyi eső esett az elmúlt időszakban, mint egy egész évben egyébként, úgyhogy most van egy kis kínunk, van egy kis gondunk, hogy ezt a szép égi áldást kezelni tudjuk, de szép a határ.
Hogyha így mondjuk az időjárás optimális, akkor milyen lesz a szület idén?
Hát komoly termés várható, ez most már azt hiszem, hogy elég biztosan látszik. Valami nagy bajnak kell ahhoz lenni, hogy megmeneküljünk egy nagy terméstől.
Mondjuk a tavalyi évhez képest, hogyha...
A vegetáció el van késő egy picit, tehát az azt jelenti, hogy egy olyan három hetes késés lehet borvidékektől függően jelezni. Nagy mennyiség lesz, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a gazdáknak, hogy végül is mennyi szőlőt termeljenek. Ennek több oka is van.
És a minőség?
Mivel, hogy van egy két-három hetes késés borvidéktől függően, elképzelhető, hogy néhány borvidéken a későbbi érési fajtákkal problémák lehetnek, hogy esetleg az ősz nem úgy alakul, ahogy szeretnénk.
Mert én azt olvastam meg erről, hogy a tavalyi év az ilyen szempontból nagyon jól sikerült. Tehát legalábbis egy 99 után 2003-at emlegetik, hogy egy jó minőség, jó mennyiség született.
Így van. A 2003-as év az nagyon-nagyon jó volt. Sőt, megmenném kockáztatni, hogy a 2003-as jó volt, mint a 99-es. Meglátjuk majd a borokon, amik kijönnek. Elsősorban azért a vörös borokra gondolok, amikor azt mondom, hogy nagy évjárat volt.
Eger és borai. Nyilván, hogy a kedves hallgatóink többségének is a bikavér ugrik be. Ám ez a fajta úgy tűnik nem nélkülözi az ellentmondásokat, hiszen az elsők között voltak, emlékszem, évekkel ezelőtt, amikor az eredetvédelem ügyében hallhatunk a bikavérről, de úgy tűnik, mintha ez egy kicsit megakadni látszan ez a folyamat.
Nézze, 1995-ben, mint a hegyközségi jegyzőkönyvek is tanúsítják, mi elkezdtünk a bikavér eredetvédelmével foglalkozni. El is indítottuk ezt, az elsők között volt Eger, beszéltünk már akkor a borútról, mindazokról a piac, esetleges piaci fejlődésekről, ami a munkánkat hát egy szebb irányba terelte volna, de valahogy valami hihetetlen meg láthatatlan gát miatt ez a munka valahol megtorpant. A iszabirkózásba ment át az egész dolog, különböző érdekrendszerek látszanak kikristályosodni. Természetesen ezen belül vannak pozitív és negatív erők is. Hát nyilvánvalóan saját erőt mindenki pozitívnak értékeli, csak hát a piaci mozgásokat, hogyha megnézzük, azt láthatjuk, hogy ezek az erők sokszor folyamatosan blokkolták mindazt a fajta evolúciót, ami a világ hát szerencsésebb borvidékein tapasztalható volt. Volt egy nagyon szép elszívó hatása a piaci fejlődésnek köszönhetően. Egerben sajnos ezeket a lehetőséget nem tudtuk kihasználni.
Milyen erőkre gondol, amikor arról beszél, hogy akadályozták ezt a fejlődést, ami tényleg látványosnak indult?
Igen, hát nézze, Eger azért egy nagyon komoly lehetőséggel megáldott borvidék, azért nem csak egyrészt azért, mert Egernek van egy jó neve, másrészt pedig ott van mellette Mátrai, ott van a Bükkalja, tehát hogyha jó belegondol, és az igazi piaci viszonyokat nézzük, akkor ez egy olyan borvidék, ahol 12-13 ezer hektárnyi szőlőtetvény van. Ez világszínvonalon, hogyha vizsgálgatva is, az egy komoly összefüggő ültetvényrendszer, amit nagyon jól lehetne marketingelni. Tehát nagyon jó piaci munkát lehetne elérni, mert itt az innen lekerülő mennyiség az egy olyan mennyiség már, amit megfelelő piaci munkával ellátva egy komoly piaci potenciált hozhatna létre. Na most az egri bikavér természetesen ezért lehetett annak idején is egy komoly piacépítési potenciálra bíró piaci kategória, mert komoly mennyiségek voltak, komoly mennyiség álltak rendelkezésre, és a nagyszámok törvény alapján minél többet csinálunk valamiből, hát annál több ember ismerkedik meg ezzel a termékkel, és mivel a minősége nem volt rossz, így hát az ország egyik vezető márkájába tudta magát kinőni. Most egy ilyen piaci lehetőséget viszont mindenki másképpen gondolja, hogy kihasználjon.
Na de kik azok, akik másképp gondolják?
Mindjárt előtt ismert az, hogy a 90-es évek legelején elindult egyfajta, én úgy érzem, nagyon pozitív fejlődés, a családi vállalkozások elindultak szépen útjukra, és hát komoly lehetőséget teremtettek a magyar borászatnak, elindult egyfajta pozitív ismertség a magyar borászatról. De azért ezek a szétaprózott a borvidékek, kisebb borvidékek sokkal gyorsabban tudtak mozogni, sokkal gyorsabban tudtak váltani, mint egy-egy nagyobb borvidék. Itt van például a Villánynak az esetét, azt hiszem, hogy itt ezt különösebben nem kell mondogatni. Kinőttek azok a gazdák, amelyek rendkívül büszkén fölvállalva a saját munkájuk eredményét. Tulajdonképpen az élére tudtak állni ennek az egész magyar borászati fejlődésnek. Szerencsés volt a helyzet, hogy az ottani nagyüzem az olyan kezekbe került, aki szintén ebben volt érdekült, uh-huh. hogy ezt a fajta minőségi fejlődést föl tudja vállalni, nem hiányzott a pénz sem. Volt egy komolyabb kitekintése annak a körnek. A sváb származásuk révén egy komolyabb családi kapcsolatokon keresztül volt egy piaci rálátásuk ezeknek az embereknek, egy szép ívű fejlődés indult el. Egerben viszont a régebbi, kicsit megcsontosodott struktúrák azok tovább élve maradtak. Ott ez az egri bikavér, azért sem is azt is el kell tudjuk mondani, hogy ugyan egy nagyon ismert márka, csak hogy hogyan ismert márka lett.
Hát igen, mert mikor a 80-as években, vagy hogyha kicsit visszatekintünk, akkor lehet, hogy most szentségtörés, amit mondok, de hát nagyon sokan ez a Kóla Vörösbor című igen. történetből ismerték a bikavért is.
Sőt, hát volt egy olyan gyönyörű szép termék, másfél literes műanyag palacba került forgalomba, úgy hívták, hogy bikóla, ami azt jelenti, hogy bikavér plusz kóla.
Azért mondom, tehát, hogy...
Tehát ettől lejjebb már nem lehetett süllyedni, így van. Ettől lejjebb nem lehetett süllyedni. Most azért a 80-as években elindult egy olyan fajta fejlődés, annak ellenére, hogy a 70-es évek végén még az egri bikavért az egyik legpotenciálisabb kelet-európai élelmiszervű termékként emlegették. 80-as években egyfajta túlzott fejlesztésbe fogva sikerült az egri bikavért lejáratni. Most már ott tartunk, hogy nem hiszem, hogy német piacra például el lehet adni egri bikavért. Tehát alig-alig van kint. Nekünk sikerült pár ezer palackot bevinni a német piacra, de hát igazán nem tudjuk még működtetni. Tehát a német piacról úgy, ahogy illik ki is csaptuk magunkat. Na most nyilván a 80-as évek főleg második felének rendkívül, hát hogy mondjam, tehetetlen piaci munkájának következtében, hát odáig jutottunk el, hogy az egri bikavért édesborként értékesítettük Németországban. Most ez, ugye az édes vörösborok, hát nem ez igazán klasszikus termékek a világ borkereskedelmében, úgyhogy bennünket be is azonosítottak ilyen piaci szöcskéknek, akik mindig a adott helyzethez próbálnak alkalmazkodni.
Hogyan lehet ebből kitörni?
Nagyon sok kitörési lehetőségünk van, meg kell mondjam. Tehát a kitörési lehetőség számában hát komolyak az igazán megközelíthető lehetőségek. Itt a gond tulajdonképpen annyi csak, hogy melyik lehetőséggel akarunk élni. Én úgy érzem, hogy az egri bikavér esetében semmiféleképpen sem az kellene lenne a jövőkép, hogy ezzel a márkával, amíg bírja ez a márka, meddig van benne kraft, akkor ebből minden szedjünk le, utolsó tollat is nyúzzuk le erről a szerencsétlen jószágról, és akkor majd, hogyha már kopasz, akkor fogjuk magunkat, és akkor eldobjuk, és elfelejtődik ez a termék. Én sajnos azt látom, hogy egyelőre most ez folyik. Most már 0,8 eurós áron kínálják a bikavéreket lengyel piacra. Jöttek be ilyen történetek, hogy nem bikavérnek, hanem bikavárnak hívták, hát azt sikerült kivédeni. De alapvetően ezek közül egyik sztori se igazán használt ennek a bikavér márka építésnek. Most mindenhol a világban, ahol valahol valaki valamire is vinni akarja, főleg elsőbb, mint az óvilágról beszélnek, mindenki törvényekkel megpróbálja a piaci pozícióját levédeni, hogy a tisztességtelen piaci magatartást valahogy kerülni tudják. Na most nyilvánvaló, hogy addig, ameddig ezek a korlátozások nem működnek, aminek a korlátozások nem tudunk érvényt szerezni, addig a tisztességtelen piaci magatartás mindig működni is fog. Na most nyilvánvaló, hogy az egyfajta törvénykezés, ez valahol azért csak egy marketing kategória, és amíg az emberek azzal vannak elfoglalva, hogy szőlőt telepítsenek, bort készítsenek, traktoron üljenek, permetezzenek, stb. Nem tudnak olyan mértékben foglalkozni ezekkel a tevékenységekkel, mind amire szükség volna. Tehát azért ehhez komoly stáb kell az, hogy valaki ezt megcsinálja, ezt az eredetvédelmi rendszert. Irodát kell fenntartani, embereket kell tudni fizetni, és ez nem áll rendelkezésünkre. És ebben a helyzetben, hát hogy úgy mondjam, egy nagyobb szabadságfokkal rendelkező más piaci szereplők, akik megfelelő pénzt is csinálnak ezekkel az olcsóbb termékekkel, nyilván jobban tudják az érdekeiket, a lobby érdekeiket érvényesíteni.
Pont ezt akartam kérdezni, itt komoly érdekellentétek vannak, és ugye több irányba is, mert egyrészt van egy igény arra, hogy legyen egyfajta csúcsminőség, vagy legalábbis az egy jó kitörési pont lehet, hiszen azzal lehet megmutatni a területet, és utána már könnyebb úgymond a közepes kategóriában is jobb eredményt elérni. Ugyanakkor meg van egy másik érnek, amely meg azt mondja, hogy jó, de a mindennapi fogyasztásra is kell bort produkálni, nem lehet elvárni, hogy több ezer forintot fizessenek az emberek egy-egy palackért. Magyarul a mennyiség és a minőség korrelációban, nem beszélve az árakról, ami szintén egy több szereplős játék, meglehetősen sok érdek ütközik egymással egerben, úgy tűnik. Persze nem csak nyilván egerben, ez máshol is volt ebből már.
Így van. De hát Bikovénél elég számottevő ez a... Egy nagyon érdekes, ez nagyon jó megfigyeltő az egész. Mert egyébként Togehegyre valahol ugyanezek a folyamatok jellemzőek, tehát a csibészség, az emberkedés ott is megy. Tehát... és ez már egy kicsit több is, mint csibészség azért, mert olyan évszázados kultúrákat lehet lerombolni ezzel a piaci magatartással, hát aminek a felépítése hatalmas energiákat igényel. Na most a nyilvánvaló, amikor egy egri bikavér esetében azt mondjuk, hogy most egy liter egyszerű vörösbort itt Magyarországon 120-130-140 forintért lehet eladni, ugyanakkor egy egri bikavért azt azért olyan 140-160 forintért minimál áron lehet vásárolni. Na most nyilvánvaló, itt már is van benne egy ilyen 30-40 forintos árkülönbség literenként, ami hát ebben az esetben ugye a 120 forintról kiindulva, hát bizony egy 30-40%-t. Egy 30%-ot is tud én egy egyszer normál vörösborhoz. Következésképpen nagyon nehéz az embereket itt rábeszéléssel meggyőzni arról, hogy mondjanak le erről a plusz haszonról, erről a profitról. Mert gyakorlatilag csak egy egri bikavér papírt kell tudni szerezni, egri bikavér termőhelyéről származó dokumentummal kell rendelkezni, hogy egri bikavérként értékesítsenek bármilyen szintű rangú vörösbort. Na most természetesen itt különböző színezetű, árnyaltságú csibészkedések is fölvelhetők a piacon. Nyilvánvaló van, aki így, úgy, de hát kijátsz azokat a törvényeket, amelyek ezt a minimális kiszabályozást, amit meddig megfogalmaztunk, amit jelentenék. Így aztán hát olyan helyzet állt elő, hogy az egri bikavér az egyik fő célpontja volt pont azoknak az üzleti köröknek, akik borban érdekeltek, hogy ezt az egri bikavért amennyire csak lehet le tudják nyúlni.
Az emberben azért felvetődik, hogy nyilván itt Egerben is ismerünk komoly borászokat, a többi között önt, meg másokat is, azért vannak szép eredmények, a legutóbb a bordói versenyre gondolok, azért ott Eger különösen jól szerepelt. Mi az oka annak, hogy nem tudnak összefogni azok az emberek, akik azért ennek a területnek az utóbbi években igenis hírt hoztak, jó minőségű borokat termeltek, miért nem tudják idézőjelben lenyomni azokat, akik pusztán a pénzszerzésben érdekeltek?
Azért, mert azok az erők, azok sokkal erősebbek. Tehát ott sokkal több pénz koncentrálódik azon az oldalon. Hát azért nézze, Egerből most jelenleg eladnak szerintem egy 12-13 millió palasznyi egri bikavért, de szorozza be mondjuk 200 forintjával, hát azért egy komoly pénzmennyiség. Nyilvánvaló, a kisebb termelők, mivel hogy az egy individualista pálya, mindenkinek sikerül megtalálni maga ellenségét, illetve az antipatikus versenytársát, nyilvánvaló borzasztó nehéz összehozni ezeket az embereket egy-egy közös érdekbe. Nagyon nehéz megfogalmazni a közös érdekeket.
De voltak már kezdeményezések arra Egerben, hogy megpróbálják azért ezt a folyamatot valahogy megállítani.
Persze, nagyon sok olyan kezdeményezés volt már. Tehát először is elkezdtük annak idén a 90-es évek közepén ezt az eredetvédelmi rendszert megcsinálni. Ez volt az első. A következő aztán az volt, hogy kisebb-nagyobb akciókkal próbáltuk fölhívni magunkra a figyelmet, megcsináltuk ezt a Millennium Bikavért például. Egy nagyon jó elképzelés volt. Hát ott is elindult egy egy adott irányba ez az egész folyamat. Tehát ott sem tudtunk igazi közösségi sztorit kihozni belőle, ilyen piaci villongások voltak csak. Aztán megcsináltuk az Egri Borműves Széket, ami én úgy érzem, hogy egy viszonylag fontos állomása volt ennek az egész működésnek, mert itt már testközelbe tudtuk hozni azokat az embereket, akik az individualizmusok ellen révén nyilvánvaló...
Azért tudnak együtt gondolkodni.
Ennek a munkának lett aztán a következő állomása az, hogy elindítottuk az Egri BKV Superiornak a törvény előkészítését, ezt a munkáját. Akkor 2002-ben sikerült egy Széchenyi pályázatot elnyerni 101 millió forintos összegben, ami az Egri BKV lehetvédelmi rendszerének a fölépítését céloztam. Igazi fölépítését céloztam, mégpedig úgy, hogy ezt megfelelő mélység alátámasztva tudjuk azt mondani, hogy az Egri BKV-t egyáltalán hol lehet megcsinálni. Tudja, amikor a piaci helyzet olyan, hogy itt nem csak a bornál egyébként az eredetvédelem, eredetvédett kukoricát lehet termelni már, sárgadinnyét, csirkét, mindent, amit akar, mert mindenki büszke arra a termékre, amihez tartozik, amihez kötődik, ahová született, ahhoz a környékhez. A bor talán az egyik legpenetránsabb és rossz a szó, de legpenetránsabb termék, mert ez önmagát adja, tehát annyira erőszakosan adja ki magát. Ez nyilvánvaló egy nagyon hosszú folyamat, mire mi ezt az egészet meg tudjuk csinálni, és hát pontosan amiatt, hogy emberek vagyunk, egymáshoz alkalmazkodnunk kellene, ez a nagyon-nagyon nehéz ebbe az egészbe, és én meg vagyok róla győződve, hogy azok, akik ezt a munkát valahol blokkolják, még mindig ott tartanak, hogy nem tudták igazán felismerni a hosszú távú érdekeiket. Nem tudták megfogalmazni, hogy mit is akarnak. Ez a borászat, ez nem egy-két évről szól.
Meg tudták fogalmazni, mert minél több pénz, minél hamarabb. Ugyanakkor meg azért is figyeli ezt úgy furcsán egy kicsit az ember, hiszen Eger, illetve az egri borászat földrajzilag minden szempontból nagyon jó föl lehetne építeni. Ott van a Szép Asszonyok völgye, amit mindenki ismer, Eger, a környék, amire már ön is utalt. Tehát tényleg jó adottságai vannak. Jobb adottságai vannak, ha így nézzük, mondjuk a borturizmus szempontjából talán, mint az ország más részén, hiszen koncentráltabban van ott minden.
Nézd, ez egy nagyon fontos kérdés. Szerintem Eger ilyen szempontból az egyik legfontosabb borászati centrum kellene, hogy legyen, meg szerintem lesz is. Az kétségtelen tény, hogy Egerben még mindig nagyon-nagyon erősek a régi struktúrák. És én most nem akarok itt politikai pálcát törni senki fölött, de régen volt egy adott rendszer, volt egy centralizált rendszer, abban volt egy nagyon-nagyon fontos személyi föltétel, háttér, és hát azt mindenki tudta, hogy kihez kell igazodni. Na most nyilvánvaló, itt kialakultak ugye tehát kialakult az a lakálykör, mint ahol itt mint Magyarországon az mindig ki szokott alakulni, hogyha van egy erős ember, akkor a mögött már is oda csapódnak a bizonyos opportunista idejéket nézegető emberek. Egerben ez egy nagyon jellemző történet volt, és nyilvánvaló ezeket a régi struktúrákat most próbáljuk szétveszíteni. Nem azért, mert nekünk ez antipatikus, csak egyszerűen gátja annak a fejlődésnek, amit Egerből egész biztos, hogy ki lehetne varázsolni. Ezek a régi struktúrák nyilvánvaló mentálisan is léteznek, ez nem csak egy olyan fizikális struktúra, amiről én beszélek, hanem volt egyfajta kialakult hierarchikus rend, illetve rendről talán nem beszélnék, hanem volt egy hierarchia, ami nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott ott Egerben. Most még ezt nem tudjuk egy újjal, egy eredményesebben működővel igazán perspektívájában bemutatni az embereknek, hogy ez hogy tud működni, addig ez nem tud működni. Most nyilvánvaló, nem csak a pozitív, hanem a negatív erők is működnek.
Mennyi idő ezen szerint?
Én nagyon optimista voltam. Tehát amikor 93-ban elkezdtük, és volt egy nagyon szép meredek hívű fejlődése borvidéknek, ami olyan 97-98-99-ig tartott, akkor azt hittem, hogy ez viszonylag gyorsan. Tehát egy ilyen 10-12 év alatt ez megvalósítható, 93-tól kiindulva. Tehát én úgy éreztem, hogy 2005-2006-ban aranyidőszak következik Egerbe, és akkor minden nagyon szépen fog működni. Sajnos nem sikerült kihasználnunk azt a piaci potenciált, ami benne volt a rendszerben. a 90-es évek második felében, és most van egy krízis helyzet a világban.
Milyen módszerekkel lehet ismét szerethetővé tenni a magyar bort a külföld számára?
A fő gond a magyar borral a kedvezőtlen image, ez a csíp, ez a olcsó image. Tehát mindenhol ezt tudják, az emberek ezt ismerik, hogy a magyar bor az egy olcsó, innentől kezdve is lehet jó. Nincs egy igazán komoly elegancia a magyar borok megértéve. Ez a nehezebb rész, a könnyebbik rész ott, ahol egyáltalán is ismernek bennünket. Tehát mondjuk távol-keleten sokkal könnyebben lehet image-et építeni, mert még ott nincs lerombolva.
Nincs hasonlítási alap.
Így van, nincs hasonlítási alap. Most ez egy nagyon érdekes kérdés, épp ma beszélgettem egyik nagyon komoly kereskedőháznak a magyarországi képviselő, illetve ide küldött képviselőjével, és akkor ő is, tehát én azt kértem számon rajta, hogy miért nem tudják jobban a magyar borokat képviselni, és mondták, hogy hát rossz az image is. Elmagyaráztam neki, hogy én, amikor 1989-ben Magyarországról elmentem, kimentem Olaszországba dolgozni, akkor nekem már volt egy induló vállalkozásom, és én 1989-ben 55 forintért adtam el 1 liter egri bikavért, műanyagkannába vittem le Szegedre, 55 forintért. Ez azért érdekes, mert 1991-ben például én még láttam olyan aláírt szerződést Olaszországban, Toszkánában, Chianti borra, 1650 lira per palack áron, akkor tájt 1000 lira olyan 60 forint volt. 55-60 forint. Tehát az azt jelenti, hogy durván olyan 90-95 forint volt egy palac Chianti. És én azelőtt már 2 évvel 55 forintért tudtam eladni a boromat. Tehát a mi elmaradásunk az nem egy olyan léptékű, amit ne lehetne egy nagyon szép piaci munkával, nagyon szépen felépített piaci munkával behozni. Tehát amikor én Olaszországba kimentem, gyakorlatilag egy olyan komoly szakmai fölkészültség birtokában voltam, hogy játszik könnyedséggel tudtam egy teljesen új kialakítású pincészetet irányítani. Annélkül, hogy igazán beszéltem volna az olasz nyelvet, mert mikor idejött az az úr, aki engem elhívott, meg volt rajta lepődve 1989-ben, hogy nekünk akkor olyan technikánk volt az Egervinnél, amit ő beépített a saját pincészetét. És én mondtam neki, hogy mi ezt 1982-ben kaptuk, egy komoly beruházás fejébe, több beruházásra, volt, és ne volt csodálkozni. Tehát a 80-as évek közepén én azt mindenkinek kimerem jelenteni, hogy a magyar borászat semmivel sem volt rosszabb helyzetben, mint mondjuk az olasz.
És hogyan lehet ebből akkor most kitörni? Hogyan lehet ezt a hátrányt visszahozni?
Pontosan itt erről van szó, itt az ismertséget kell tudni fokozni. Rengeteg marketing munkával kellene itt a pályán előre menni. Én elmondtam az ezzel kapcsolatos koncepciómat idáig egyébként mindenkinek, hogy a világon bárhol, hogyha bort akar valaki adni, 10-15% körüli marketing munkára van szükség, tehát marketing költségre van szükség. Most, hogyha a magyar borászat potenciáját megnézzük, akkor én azt mondom önnek, hogy durván a magyar borászat jelenleg az ültetvény hátterét, technikáját figyelembe véve durván 200 millió palackos export potenciállal rendelkezik, amit én úgy látok, hogy legalább egy olyan 2,5-3 eurós induló pinceparitást jelenthet. Na most, hogyha csak 2,5 eurót mondok, az azt jelenti, hogy az 500 millió euró. Most jelenleg a magyar borászat megcsinál durván egy olyan export oldalról egy olyan 50-55 millió, 50 millió eurót. Tehát tized részét. De most az egész magyar borászat szerintem nem csinál meg többet, mint egy olyan 150-200 millió eurót. Tehát úgy ámblokk az egész. Tehát magyarán, hogyha...
Minimum duplázni lehet.
Duplázni lehetne az árbevét oldalt, természetesen az eredmény oldalt, azt nem dupláznánk, azt tízszereznénk, 15-szöröznénk. Gyakorlatilag én múltkor kiszámogattam a magyar borászat hektáronként, a magyar szőlészet borászat hektáronként egy olyan 35-40 ezer forintnyi eredményt tud produkálni. Ez az ültetvény értékehez képest, tehát mondjuk körülbelül jelenleg egy ültetvényt, hogyha meg akar az ember csinálni, az belekerül 5-6 millió forintba. Na most gondolj el, ez egy olyan 1,5%-os eredményt jelent, hát nincs az idióta, aki 1,5%-os eredményre be fog ruházni egy olyan beruházási értéket, amit körülbelül 5-6 év után látja az első fillért belőle. Na most itt a lényeg az benne pontosan, hogy az eredményességet kellene fokozni, belene kellene tenni ebbe a 200 millió palacba azt a 10%-15%-nyi marketinget, ami hát gyakorlatilag az 500 millió dollárnál, vagy eurónál, hát ez egy ilyen mennyi lehet? Egy szép összeg, tehát egy 50 millió. 50 millió. Igen. Hát ez egy 10-12 milliárd forint. Most ezt hogy lehet előteremteni? Erre voltak elképzelések, hogy esetleg vessünk ki a borra egy ilyen marketingadót, amiből lehetne képezni egy olyan pénzösszeget, amit aztán pályázati formában még kiegészítve saját forrásokkal el lehetne különíteni egy borászati export marketingre.
És a marketing alatt mit ért?
Hát a külföldi megjelenéséget kéne mindenféleképpen javítani.
De milyen módszerekkel?
Nézd, több módszer van hozzá. Nyilvánvaló a legkomolyabb figyelemfelkérés, a legaktívabb dolog az, hogy különböző kóstoltatásokat kellene tartani a világ minden részén, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, mert ezt nem lehet mikrofonba beönteni ezt a bort, vagy a tévéképernyőn szagolgatni, teljesen fölösleges. Ezt meg kell tudni mutatni mindenfelé, hogy milyen jók a boraink. Na most nyilvánvaló ennek a kommunikációjára szintén megvan már az felépített infrastruktúra a világban, van a szaksajtó, megvan hozzá, a borászatnak már olyan sajtója van, állítom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan termék van még a világban, ami ilyen széles körű szakmai sajtó háttérrel rendelkezik. Ezt meg kell tudni fizetni, az, hogy ezeket az újságírókat, a véleményalkotó embereket, szóval millió marketing ötlet meg lehetőség van, ami ezt kibonthatja.
Melyik irányban lehet leginkább, mondjuk ha most kitekintünk esetleg Európából is, merre lehetne leginkább próbálkozni a magyar bornak? Mert ugye azért a óvilág, újvilág ellentét az létezik, nyilván az újvilági borokkal nehéz lenne fölvenni a versenyt, már csak területnagyság és a kapacitás miatt sem. Ugyanakkor minőségben meg az óvilággal kellene fölvenni úgymond a versenyt. Merre lehet kitörni?
Nézd, ez a 200 millió palack nem egy akkora mennyiség, ahol itt nagyon sokat kell ezen gondolkodnunk. Tehát 200 millió palackot azt mondom, hogy gyorsan szét lehet papíron szólni, hogy hová tudjuk eladni. Én azt mondom, hogy el lehet adni egy 20 millió palackot Oroszországba, el lehet adni egy 5 millió palackot esetleg Baltikumba, Lengyelországba, Skandináviába, Angliába, Németországba. És mindig csak Európában vagyunk. A japán piacnál szintén datálnak egy ilyen évi 90-100 hektoliteres növekedést fogyasztásban. Ott van Dél-Kelet-Ázsia. Hát, és az Egyesült Államok piacáról még mindig igazán nem beszéltünk. Tehát,
oda be lehetne törni?
Hát nézd, nyilván nagyon-nagyon nehéz, mert mi például elkezdtük ezt az Egyesült Államokból értékesítést, tavaly kiküldtünk egy 25 ezer palackot, idén kiküldünk egy 25 ezer palackot, van más cégek, akik ennél már komolyabb eredményt értek el. De az egész Egyesült Államokban van durván egy ilyen eladott, értékesített 1,5 millió palack, nem egy nagy mennyiség. És hát pont ott ez a gond, hogy fogjunk hozzá. Ugye bemegy az ember egy ilyen likőr sztorba, egy ilyen borboltba az Egyesült Államokban, és akkor látja, hogy föl vannak írva borvidékek. És akkor minden borvidék alatt ott van egy csomó bor berakva. Na most, amíg az ember egyedül van kint, addig nyilván nem nyitnak nekünk egy ilyen féloldalnyi, félfalnyi felületet, hogy hangeli. Mm-hmm. Tehát az akkor tudunk csak bemegy, hogyha nagyon sok magyar borben lesz. Mert csak akkor lehet igazán ezt megcsinálni. Tehát itt azért itt vannak olyan akadályok, amiket, olyan falak, amiket egyszerűen le kell tudnunk dönteni. Tehát ott többszörözni kellene a kiküldött mennyiséget. Hát gyakorlatilag itt az egyfajta együttműködésnek nem, hogy a szükségességéről kell beszélnünk, hanem elkerülhetetlenségéről kell, hogy beszéljünk. Tehát nem tudjuk megoldani azt, hogy itt a magyar borászok egymást kiegészítve ne próbálják itt ezeket a piacokat meg. Tehát van egy stratégia, lehet egy stratégiát építeni, hogy hová adjuk el ezt a 200 millió palackot, ami nem nagy. Olaszország 16 millió hektoliter bort exportál. Palackanyagokat ezt levetíteni, ez legalább ennek a több mint tízszeres ennek az egész magyar.
Ugye az országban 22 borvidéket ismernek. Sokszor fölmerült már, és itt foglalkoztunk a Borbarát című műsorban is arról, hogy soknak tűnik. Nehéz megismertetni úgy a magyar bort a külföldiekkel, hogy egyrészt hát speciális nyelvünk van, tehát számukra néhány település ez kiejthetetlen, hogy valahogy egy kicsit koncentrálni kellene ezt, nem?
Nézze, ez a... Az, hogy sok-e vagy kevés a borvidéknek a száma, én ebbe igazán nem foglalnék állást, mert hogyha úgy nézzük, hogy esetleg hány eredetvédelmi rendszer van például adott esetben Franciaországban, vagy Olaszországban, vagy bárhol, itt Európában, spanyoloknál, ez több száz, ezer. Tehát, és ezt is megjegyzik az emberek, meg hát, hogy aki foglalkozik vele, az tudja, hogy ez mit jelent. Itt inkább úgy kellene megnézni, hogy mik azok a kereskedelmi csatornák, mik azok a lehetőségek, ahol értékesíteni tudunk, és akkor azt mondani nyilván, hogy vannak borrégiók, és akkor bizonyos termékeket azokon lecsapolni, és akkor innentől kezdve megjöhet mindenki a saját ügyessége szerint. Például lehetne egyet ilyet megcsinálni, hogy karakószörcsegi cserszegi fűszeres, most képzelje ezt, mire ezt egy angol kibetűzni a polcon, meg gondolkodtam egyébként, hogy lehet, hogy érdemes volna már csak ezért is megcsinálni. Tehát nem az a lényeg szerintem, hogy sok a borvidék vagy kevés, hanem hogy ezt hogy tudjuk kommunikálni. Na most nyilvánvaló, a világban már egy kialakult rendszer. Vannak az újvilági borok, ahol ráírják, hogy Cabernet Sauvignon Merlot, meg Chardonnay, meg Sauvignon Blanc, és akkor működik a rendszer, hogyha akár Chiléből jön, akár Új-Zélandról jön, akár Ausztráliából jön. Az újvilág ezendél komplikáltabb, nyilvánvaló a tradícióinkat szeretném bemutatni, mindenki arra büszke. Egyfajta röközkötöttség benne van ebbe az újvilági rendszerben, de hát ennek még ez a szépsége, ez benne az érdekesség.
Ez a klasszikus kérdés, hogy világfajták vagy hungarikumok, melyikre kellene erősíteni, mert ugye az egyiknek előnye az, hogy a versenyekben tud segíteni, ugye a világfajtákon keresztül meg lehet mutatni, hogy mit tud a hazai borászat. A hungarikumok meg ugye azért fontosak, mert ezek értékteremtő és értékmegőrző fajták.
Igen, igen. Hát most az, hogy mi a hungarikum, mi nem, itt megint egy komoly gond van, és ez viszont egy kicsit technológiai probléma, hogy nem is akarom igazán a hallgatókat ezzel untatni, csak tudja, amíg mondjuk van egy világfajta, mondjuk egy Pinot Noir, ahol tudja, az egész világ egy specializálódásról szól. Ez egy filozófiai kérdés, ezt sem lehet megkerülni. Borászat szintén ugyanilyen specializálódik. Egy Pinot Noir esetében például ez a klónszelekció az már olyan lépték, hogy legalább egy ilyen 250-300 klón van, amit Pinot Noirban ajánlanak a szőlőtelepítőknek, hogy ilyen pinót meg olyan pinót telepítsenek, termőhelytől, fekvéstől, talajadottságoktól, technológiától függően. Most amikor egy ilyen jellegű, ilyen mélységű szelekció van már a pályán, akkor most gondolja el, hogy mi meg oda akarunk menni a kadarkával a pályára, amiből gyakorlatilag hát nincsenek klónok. Mindig ott tartunk, hogy hólyagos, a rúgós, a lúttalpas, de mondjam a kadarka jelzőket. Nincs igazán, erre nem állt rá a magyar borászat annak idején. Tehát a világfajtáknak a magyarországi főhasználását egyszerűen az elkövetkezendő 8-10 évben nem lehet mellőzni, sőt inkább még 15-öt is mernék mondani. Egyáltalán az, hogy mi a hungarikum, ez még megint egy másik kérdés. Itt van például a Egri leányka, ugye, amit mi egy nagy hungarikumnak érzünk, amit 1961-62-ben vittek be Egerbe. Addig Egerben leányka szőlő nem volt. Az anyósom, aki szőlőben brigádvezetőként dolgozott, elmondta, hogy nem tudták metszeni a leánykát, nem ismerték. Ugyanakkor viszont a Pinot Noir, ami a 14. század óta ott van bent Egerben, mert annak idén valonszerzetesek azt oda bevitték, az meg ugye egy olyas kozmopolita internacionális a fajta. Na most akkor mondja meg nekem, hogy mi a megoldási lehetőség. Tehát ezt az egészet nagyon ügyesen együtt kell tudnunk kezelni, együtt kell tudni bemutatni a világban, mert a világborfogyasztói nem csak szakújságírókból, specialistákból áll össze, akik mindent tudnak a borászatról, hanem fogyasztókból, akik hát sajnos hozzá vannak szokva a nemzetközi sztenderdekhez.
Épp ezt akartam kérdezni. Ebben hogyan lehet előrelépni? Az önről hírlik az ugye, hogy én sajátos címkét is választott, amiben, ha jól tudom, tengeren túli vendégek segítségét is kérte, hogy nézzék meg, melyik az, amit ők leemelnének a polcról, hogy milyen üvegben van, milyen csomagolásban van. Az ember, hogyha tényleg bármelyik boltba bemegy, és csak úgy a kíváncsiság kedvéért megnézi, hogy milyen olasz, spanyol, vagy esetleg chilei, vagy argentin borok vannak, akkor mindenképpen van egy olyan esztétikai látvány, ami miatt vagy leemel valamit, vagy éppen nem. A magyar boroknál ez úgy tűnik egy kicsit nehezebben megy.
Igen, igen. Sem hiányzik be az eredetiség, megmondom őszintén. Tehát nincs egy igazán magyaros stílus, ez kétségtelen tény. Az ember megfog egy palack olasz bort, vagy egy francia, akkor tudja, hogy az körülbelül honnan származhat. Ugye? Sajnos nekünk ezt nem sikerült még kialakítanunk. Egyrészt azért, mert se tudják, hogy mi az, hogy magyar, mi az a magyaros stílus. Nem ismernek bennünket. Nyilvánvaló, én egy átmeneti állapotot kerestem, ahol a figyelemfelkeltést szerettem volna én elsősorban szem előtt tartani, ezért kértem nyilván a... Tehát volt egy piackutatás, tehát egy piacfelmérés volt előzőleg, és ahogy ehhez kértem aztán tengerentúli segítséget, illetve egy nagy gyakorlattal rendelkező olasz grafikus művésznek adtam oda aztán végül is ezt a címkesztorit. Mindenki vitatta. Egy valamit elfogadott mindenki, hogy a címke fölkelti a figyelmet, és ez egy nagyon fontos dolog egy címke esetében, hát mi legyen más a feladat. Na most nyilvánvaló, én is beleestem azért rengeteg ilyen kis kátyúba. Én például szerettem volna egy gyönyörű szép magyaros címkét csinálni, csak hát a piac valahogy nem fogadta úgy, ahogy azt én szerettem volna, és akkor tudomásul kellett vennem, hogy azt a kommunikációt, amit én szerettem volna, egyelőre talán még korai volt. Nem mondom azt, hogy később erre esetleg nem térünk vissza, motívumok megmaradtak az új címke családban, egyébként ebből a első generációs címkéből.
Ugye ön szaktanácsadó is dolgozik Olaszországban, Dél-Afrikában, itthon is több helyen, Egerben is. Most egy kicsit, ha a külföldi kapcsolatait nézzük, azért mit mondanak önnek, amikor ugye a magyar borászat szóba kerül?
Hát nézze, én most jöttem haza Toszkánából, és épp ott mondta az egyik üzletfelem, azt mondja, ide figyelj, hogyha nem akartál volna Magyarországon borászattal foglalkozni, soha semmi problémád nem lenne, lenne egy gyönyörű szép kis villád itt valahol az olasz tengerparton, lóbálhatnád itt a lábad, heti 3-4 napos munkával nyugodtan megbírnál élni, mert tényleg egyenlőre végül is a borászokat, akik úgy piaci sikereket el tudnak érni, tényleg szépen tudják díjazni. És hát ebben benne volt ez a kis kiszólás, hogy hát most kínlódsz itt ezzel a nyavajás magyar borral. Csak hát azért elmondtam neki is, hogy tulajdonképpen ez a magyar bor, ez ami nekem lehetőséget megadta az, hogy egyáltalán, hogy ne tűnjön nagyképűenek, mondom úgy, hogy ismerte borászát lehettem. Tehát nyilván én tartozom is ezért, ennek van egy háttere, és ennek oda-vissza kell tudni működni. Hát nyilvánvaló, az ember nem tudna teljes életet élni akkor, hogyha bizonyos morális kötelezettségenek nem tenne eleget. Ettől függetlenül a magyar borral nem egyszerű a foglalkozás, és ezt látják mindenhol.
Május 1-e óta Magyarország az Európai Unió tagja. Változtathat ez?
Igen, én azt hiszem, hogy igen. Egyre sokkal egyszerűbben tudjuk a kereskedelmi kapcsolatokat kezelni, mintaküldés egyszerűbb, ki tudjuk szállítani a mintákat. Hát annak idején még május 1-e előtt sokszor volt úgy, hogy egyszer nem tudtunk kimenni egy borászati szakvásáról megjelenni, mert a magyar határon leblokkoltak bennünket, hogy vigyük vissza a borunkat, vagy több órát kellett volna várni azért, hogy elvámolják. Ugyanez volt a kiküldött árukra, és hát volt, hogy 30, még Olaszországban 30 napig tartották karanténba a termékeinket. Na most gyakorlatilag 30 napos fizetési határidőket ad ki az ember, és hát a kereskedő hozzá se jutott egy hónapig a termékünkhöz. Tehát voltak adminisztratív akadályai. Most ezek egyszerűbb, sokkal egyszerűbben működnek.
De vajon a piaci magatartásunk szempontjából, vagy a piaci lehetőségek szempontjából?
Nézze, volt egy kis figyelemfelkeltés abban, hogy most mi bekerültünk az Európai Unióba, nyilván ez jót tett annak, hogy egyáltalán foglalkoztak velünk, hogy egyáltalán új aspektusból kezelik ezeket az országokat. Én úgy érzem, hogy a piaci potenciál nő. Abból is érzem, hogy egyre több a megkeresés külföldről. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy alig-alig van olyan napja a hétnek, hogy ne hívnának bennünket föl valahonnan telefonon, hogy érdekli őket, küldjünk árlistákat. Az igazság, mi is rengeteget szaladgálunk mostanában. Tehát ebbe az évben legalább egy 6-7 külföldi megjelenésünk volt meg külföldi bemutatókon, vásárokon. Tehát azért ezt mozgatjuk is.
Mondjuk egy 5 éven belül, hogy képzelje?
Hát én nem bízom benne, hogy még 5 év múlva még pályán meg talpon tudunk maradni, mert egyelőre azért nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Én nagyon bízom benne, hogy a magyar borászat egy 3-4 éven belül 2006-2007-re el fog már tudni odáig jutni, hogy újra értékelik a magyar borászatnak a helyzetét. Erre nagyon sok jel van. Hát én inkább úgy mondanám, hogy 2010 utánra várható az, hogy a magyar borászat igazi elismertséghez fog jutni.
Addig még viszont sok munka van. Mi lenne most a legfontosabb lépés, mondjuk, ha önön volna az egész?
Nézd, ez a piaci jutásnak a fölgyorsítását kellene mindenféleképpen, és higgyél nekem, hogy ezt a 10 milliárd forintot nem fogjuk tudni megúszni. Tehát a piacra, hogyha valóban komoly piaci elképzeléseink vannak, akkor ezt a fajta piaci áldozatot ezt föl kell tudni vállalni. Ez talán az 1 per B pont, az 1 per A pedig az, hogy a tisztességtelen piaci szereplőket legsürgősebben kellene kiszűrni a pályáról.